Tanító beszédek.
Ez a tanító beszéd annak az előadás sorozatnak a része, melyet a tiszteletreméltó Bhikkhu Bodhi 1981-ben a washingtoni vihárában rögzített.
Lecture number 10.
Tizedik előadás.
The Sangha.
A Sangha.
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. The Buddha's dispensation is founded upon three guiding ideas.
A Buddha tanátadása három eszményen alapul. Ez a három eszmény vagy szent tárgy: a Buddha, a Dhamma és a Sangha. A Buddha a tanító, a Dhamma a tanítás, a Sangha pedig azok közössége, akik a tanítással összhangban élnek. Ezt a három eszményt közösen három drágakőnek vagy drágaságnak szokás hívni. Azért így, mert azok számára, akik a megszabadulást keresik, ezek a világon a legértékesebb dolgok. Ritkábbak és többet érnek minden drága kőnél. A korábbiakban beszéltünk a Buddháról és a Dhammáról. E sorozat utolsó fejezetében a harmadik drága kőről, a Sanghá-ról lesz szó. A Sangha szó azt jelenti, akik összetartoznak. Más szóval a közösség. A szó azonban nem az egész buddhista közösséget jelenti. Nem a buddhisták összességét értjük alatta, sem azokat, akik elkötelezettek a buddhista ösvény iránt. A Sangha szó a nagyobb buddhista közösségen belül egy kisebb közösséget jelent. Ezen belül is két részre oszlik, két Sanghá-ról beszélhetünk tehát. Az egyiket Árya Sanghának hívjuk, a nemesek közösségének. Ezt Szávaka Sanghának is hívhatjuk, mely így a Buddha igaz követőinek közösségét jelenti. A másik csoport a hagyományos Sangha, a Sammuti Sangha, mely a bhikkhuk, a felavatott szerzetesek közösségét jelenti. Elméletileg a Sammuti Sanghába beletartoznak a bhikkhunik, a felavatott szerzetes nők is. Azonban a Téraváda országokban a szerzetes nők avatása megszakadt. Léteznek független női szerzetesi közösségek, és erről később szót is ejtünk. Az Árya Sangha a nemes emberek közössége. Azoké, akik elérték a világ feletti ösvényt és igazságot. Ebbe a közösségbe 8 fajta személy tartozik. Ez a 8 féle kategória 4 párban nyilvánul meg. Az első pár a folyamba lépett és az arra törekvő. A második pár az egyszer visszatérő és az arra törekvő. A harmadik a visszanemtérő és az arra törekvő. A negyedik pedig az arahant és az arahant szintre törekvő. A törekvés pusztán egy pillanatig tart, így a párok második tagja csak ebben az egy pillanatban létezik. De mivel ezen ember tudati szerkezete némileg eltér az ösvény egy szintjét megvalósított ember tudati szerkezetétől, külön típusként számoljuk. A gyakorlatban azonban 4 fajta tanítvány van. A folyamba lépett, az egyszer visszatérő, a visszanemtérő és az arahant. Ezeket az embereket az köti össze és kovácsolja Sanghává, hogy mindannyian rendelkeznek a Dhamma lényegének közvetlen tapasztalás útján való megértésével. Mindannyian követték a Buddha tanítását a bölcsesség csúcsáig, és meglátták a feltétlen, végső igazságot. Ezt a tapasztalást a Dhamma szemének kinyílásának hívjuk. Mindannyian rendelkezünk fizikai szemekkel, amelyekkel a fizikai világot szemléljük. Van mentális szemünk is, melyel megérthetünk elvont képzeteket. A nemes embernek azonban olyasmije van, ami a hétköznapi emberből hiányzik. Az igazság szeme, mely látja a jelenségek igazi természetét. A nemes gyakorló azzal, hogy kinyitja a Dhamma szemét, elvágja az első 3 békjót, az énség tévképzetét, a kétejt és a szabályokhoz, rítusokhoz való ragaszkodást. Ez az ember megingathatatlan bizalommal viseltetik a 3 drágakő, a Buddha, a Dhamma és a Sangha iránt. Nem követhet más tanítót, mint a Buddha, és nem vezérelheti életét más elv, mint a Dhamma. Az ilyen ember spirituális értelemben újra születik, új, nemes életet kezd. A Dhamma mélyreható tapasztalása az, ami a gyakorlót az Árja Szangha, a Buddha igaz követői közösségének a tagjává avatja. Nincs semmiféle formális avatás, és nem is korlátozódik a közösség a szerzetesek és a szerzetes nők táborára. A szerzetesi közösség legtöbb tagja nem árja, hanem putudzsana, azaz közember. Bárki, legyen szerzetes vagy világi, nő vagy férfi, aki megérti a dhammát, aki kinyitja dhamma szemét, azonnal az árja szanga tagjává válik. A világi hívők elérhetik mind a négy szintjét a megszabadulásnak. Az a kevés világi hívő azonban, aki eléri az arahant állapotát, azonnal lemond a világi életről, és belép a szerzetesi rendbe. Ez azért van így, mert a világi élethez szükséges egy minimális ragaszkodás, ami hiányzik az arahantból. Az árja rálépett a megszabadulás nyílegyenes és egyirányú útjára. Nem eshet vissza a közember szintjére. Felülemelkedik a vágytól fűtött, tévképzetekkel megzavart sokaságon, mely a születés és halál körforgásának rabja. Sorsa az, hogy elérje a megvilágosodást, és ezáltal a teljes megszabadulást. A nemes tanítványok legnemesebbje az arahant. Ő soha semmilyen formában nem tér vissza a létezésbe. Emberi születése során elérte a megvilágosodást, elnyeste minden békjóját, kiirtott minden vágyat a létezéséből. Életét a megszabadulás áhítatában éli le. Amikor halálában a teste szétesik, eléri a végső célt, a maradvány nélküli nibbánát. Az árja szanga a szanga égköve. Ez a három égkő egyike. Amikor a buddhisták azt recitálják, hogy szangam saranam gacsámi, azaz menedéket veszek a szangában, az árja szangát értik alatta. A nemes tanítványok közössége abszolút nélkülözhetetlen a Buddha tanátadásának szempontjából. A tan szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír, hogy vannak-e nemes tanítványok vagy sem. Ez azért van így, mert ezek a tanítványok szolgálnak élő példájául a tan igazságának. A nemesek azok, akik a tanítást kipróbálták. Végigjárták az utat, és saját tapasztalatukkal tudják igazolni a cél hitelességét. Ők azok, akik beteljesítették a Dhamma célját. A buddhista tanítás célja az, hogy a hétköznapi embert nemessé tegye a megszabadulás stációin keresztül. A nemes tanítványok beteljesítik ezt a célt, így bebizonyítják, hogy a tanítás hasznos és hatásos. Ezek az emberek elérték a megszabadulás fokozatait, és saját tapasztalatukból képesek beszélni róluk. Ők a vezetők és a minták is egyben. Létük arra bátorít minket, hogy kövessük őket. Mindenki máshoz hasonlóan egyszerű emberekként kezdték, de kitartó törekvés árán spirituális nemességre emelkedtek. Saját megvalósításuk miatt hathatós tanáccsal szolgálhatnak mások számára. Olyan útmutatást adhatnak, ami nem sejtésekre vagy könyvből tanultakra támaszkodik, hanem személyes megélésre. A második fajta szanga a hagyományos szanga, a szerzetesi rend. Azért hívják hagyományos szangának, mert a szerzetesi közösségbe való befogadás az avatás hagyományán alapul. Avatni bárkit lehet, aki megfelel az előírásoknak. Nem feltétele a spirituális megvalósítás valamely szintje. Mindenki beléphet, aki bekíván lépni, és mentes azoktól a körülményektől, melyek megakadályozzák az avatást. A hagyományos szanga, azaz a szerzetesi rend nem drága kő annak legfelsőbb értelmében, de bizonyos értelemben mégiscsak drága kő. A buddhizmusban a szerzetesi rendet nagyon értékesnek tekintik, mely méltó a legmélyebb tiszteletre. Ennek két alapvető oka van. Az első, hogy a szerzetesek azon szent életkörülmények szerint élnek, melyeket még a Buddha fektetett le. A második, hogy a szerzetesek a Buddha szavait nemzedékről nemzedékre továbbadják. Fenntartják a dhammát. A Buddha azért alapította a szangát, hogy ideális körülményeket teremtsen a nemesi állapot eléréséhez, a megvilágosodáshoz, a nibbána megvalósításához. Amikor a Buddha még csak bódhiszatta volt és a megvilágosodást kereste, először az otthonát hagyta el, és szerzetesnek állt. Megvilágosodása után megalapította a szangát, hogy az menedékül szolgáljon azoknak, akik komolyan gondolják a spirituális útkeresést, és meg akarják valósítani a legfelsőbb célt itt és most. A bhikkhúk, akik beléptek a rendbe, követik a Buddhát az otthontalanságba. Utánozzák a Buddha gyakorlatait, ugyanolyan ruhát hordanak, és az ő szabályai szerint élnek. A Buddha a szent életet a megváltás felé vezető útként mutatta meg. A szerzetesi élet ideális körülményként szolgál a szent életviteléhez. Nem csak a szerzetes rendben jelennek meg nemes tanítványok, de a rendben élőket veszi körül a legtöbb gyakorlást segítő körülmény. Ahogy mondtuk, a második ok, amiért a szerzetesek közösségét olyan nagyra tartják, az, hogy továbbadja a Buddha tanítását. Fenntartja a gyakorlást, a Buddha által bemutatott életformát, és megmutatja a mindennapjaik nyűgjeiben elfáradtaknak a tiszta, lemondással, önmegtartóztatással, meditációval és belátással teli életet. A szerzetesek képzése nemzedékről nemzedékre tovább örökíti a Buddha tanítását, és nem hagyja, hogy az eltűnjön a világból. A doktrína tanulmányozásával és tanításával a szerzetesek a Buddha szóbeli tanátadását őrzik meg, és terjesztik minden lény javára. Ezen okok miatt a szerzetesi rend méltó a tiszteletre és a támogatásra. A szerzetes rend története az első bhikkhúk avatása előtti időkre is visszanyúlik. Abban az időben kezdődik, amikor a leendő Buddha még hercegként élt a palotában. Amikor kihajtott kocsijával a városba, és öreg embert, beteg embert és halott embert látott, teljesen szétesett a világképe. Minden hitét elvesztette a hétköznapi életben. A negyedik látvány, ami fogadta, egy meditáló aszkéta volt, aki békésen sétált a városban. Az aszkéta sáfrány szín ruhában volt, feje borotvált, kezében alamizsnás szilke. Ez az ember mutatta meg a hercegnek az utat, amit neki is követnie érdemes, ha el akarja érni a megszabadulást. Amikor a bódhiszatta nagy lemondásának éjszakája eljött, követte az aszkéta példáját, levágta a haját és szakállát, felvette egy rongyot, és a kolduló szerzetesek életét kezdte élni. Az ő példája szolgál mintául évezredek óta a szangának. Minden szerzetes ennek az eredeti lemondásnak a példájára lép be a rendbe, és választja ezt az életformát. A rend tulajdonképpeni megalakulása nem sokkal az első tanítóbeszéd után történt meg. Amikor a Buddha elmagyarázta a négy nemes igazságot és a nemes nyolcrétű ösvényt az öt aszkétának az őzligetben, a legidősebb közülük, Kondanya, elérte a megvilágosodás első fokozatát, a folyamba lépést. Amint megtapasztalta a dhammát, meghajolt a Buddha előtt, és elfogadta mesteréül. Ekkor arra kérte a megvilágosodottat, hogy avassa őt tanítványává. Szerzetes akart lenni a Buddha szerzetes rendjében. A Buddha ekkor szerzetessé avatta azzal, hogy így szólt. Jöjj, bhikkhu, a dhamma helyesen kinyilvánítatott. Élj szent életet a szenvedés teljes megszüntetéséért. Ezekkel a szavakkal Kondanya lett az első bhikkhu, a Buddha szerzetes rendjének első tagja. De egy bhikkhu még nem elég a szangához. A szanga közösség, mely a hagyomány szerint legalább négy tagot kell, hogy számláljon. Az események után azonban a Buddha folytatta a tan kifejtését az aszkétáknak. Amikor a további négy aszkéta is elérte a folyamba lépett szintjét, ők is arra kérték a Buddhát, fogadja be őket a szerzetesi rendjébe, amit ő meg is tett ugyanezzel a formulával. Abban a pillanatban, amikor a Buddha szerzetessé avatta őket, megalakult a szanga, öt szerzetes közössége, melyet a Buddha vezet. Nem sokkal ezen események után a Buddha az anattá, vagyis az éntelenség igazságát tanította meg nekik, minek nyomán mind az öt szerzetes elérte a megvilágosodást, és arahantok lettek, kiknek tudata teljesen szabad. Az ezt követő hónapok, évek során a szangha gyorsan gyarapodott. E gyors növekedés okai egyáltalán nem rejtélyesek. A Buddha olyan korban élt, ahol a spirituális célok az emberek értékrendszerének a csúcsán voltak. Nem olyan volt, mint a jelenlegi kor, ahol ezt a legfelsőbb helyet az anyagi célok foglalják el. A Buddha korában uralkodó vallások azonban nem tudták kielégíteni az emberek spirituális igényeit. A bráminok vallását a babonák, az áldozati rítusok és a kasztok alapján felállított mesterséges megkülönböztetés uralták. A nem brámanikus vallások pedig vagy a szélsőséges aszkézis, vagy a terméketlen spekuláció zsákutcáiba vezettek. Ezen tanítások világos ellenpontozásaként a Buddha egyenes utat kínált a legfelsőbb célig. Eme út észszerű, kipróbálható, valamint rendkívül vonzó volt gyakorlatias egyszerűségében. Ennek okán számos fiatalember kezdett érdeklődni a Buddha tanítása iránt. Nem csak a szegények és a lenézettek jöttek azonban, többségük a felső kasztok gyermeke volt. Fiatal bráminok, gazdag kereskedők, nemes emberek jöttek, hogy a Buddha iránymutatása mellett szerzetesi életre térjenek. A szangha gyorsan gyarapodott. A Buddha halálakor már több ezer bhikkhút számlált, és Észak-India jelentős részén elterjedt. A szerzetessé válás tettének kulcs mozzanata a lemondás. Pabbadzsának hívjuk azt, amikor valaki belép a rendbe, mely páli szó előrelépést jelent. Ebben az értelemben a világi életből elindulni az otthontalanságba. Több helyen olvashatjuk a kánonban, hogy valamely fiatalembernek vagy családfőnek, miután meghallgatta a Buddhát, bizodalma ébred a tanítás iránt. Ezután szemlélődik a világi élet felett, és ezt gondolja. A világi élet ketret számomra. A vágypora tapad rám itt. Az otthontalan élet oly szabad, mint az ég. Tiszta, tökéletes életet csak az otthontalanságban élhetek. Levágom hát hajam és szakállam, felveszem a sáfrányszín ruhát, és eltávozom az otthontalanságba. Majd később azt olvashatjuk, hogy ugyanez a személy később elhagyja családját, bármilyen népes legyen is, elhagyja vagyonát, bármilyen jelentős legyen is, és megborotválkozva, szerzetesi ruhában felvételét kéri a szangába. Néhány ember számára, különösen nyugaton, bár csodálatra méltó a Buddha személye és tanítása, a szangha nem túl megnyerő. Ők egyfajta viszolygást éreznek egy olyan vallási rendszer iránt, mely szerzetesi renden alapul. Ezek az emberek szívesebben foglalkoznának olyan spirituális ösvénnyel, melynek tanításait a világi életben is meg lehet valósítani. Ez a kívánság teljesen jogosan merül fel, és a Buddha tanításával kapcsolatban is foglalkoznunk kell vele. Az igazság az, hogy bárki, aki helyesen megérti a Dhammát, egyből meglátja, hogy abból teljes természetességgel következik a lemondás útja. A Buddha azt tanítja, hogy a világi élettel elválaszthatatlanul összefonódik a dukha, azaz a szenvedés és a kizökkentség. A világi élet nem más, mint a létesülés körforgása, melyben újra meg újra megszületünk és meghalunk, eközben pedig a dukha összes formáját megtapasztaljuk. Ráadásul saját ragaszkodásunk az oka annak, hogy a létforgatag nem ereszt el. Élvezetet, hatalmat, életet szomjazunk, ezért ragaszkodunk és beleragadunk. A megszabaduláshoz ki kell oltanunk a szomjunkat. Ez a legmagasabb, a végső lemondás. Ezzel a tettel elvágjuk minden kötődésünket, még a legfinomabbakat is. Ahhoz azonban, hogy ezt végül megtehessük, először viszonylag egyszerű, könnyen véghez vihető lemondásokkal kell kezdenünk. Ahogy ezek a tettek lendületet nyernek, eljutunk arra a pontra, ahol már nem vonz minket a világi élet. Itt már az a vágyunk, hogy megszabaduljunk, minden más vágyunkat felülírja. Amikor ez megtörténik, készen állunk, hogy elhagyjuk otthonunkat. Ezután annak a feladatnak szentelhetjük magunkat, hogy elménkből kigyomláljuk a ragaszkodás finom formáit. Az otthontalan élet nem feltétlenül szükséges ehhez a munkához. Az igazi lemondás belső cselekedet, nem külső. Ahogy azonban korábban mondtuk, az otthontalan élet biztosítja a legjobb körülményeket az igazi lemondás gyakorlásához. Ezek a körülmények a legtöbb ember számára segítséget jelentenek, még ha nem is nélkülözhetetlenek. A szent élet tiszta élet. A világ élet azonban tele van olyan csábításokkal, melyek ezt a tisztaságot veszélyeztetik. Az otthontalan életet a meditáció, a folyamatos éberség és elmélyedés jellemzi. Ehhez időre, nyugalomra és gondtalanságra van szükség. A családos emberek küzdenek azzal, hogy időt szakítsanak a spirituális céljaik legmagasabb rendű megvalósítására. A Buddha ezt az ideális környezetet teremtette meg azáltal, hogy megalapította a szangát, azon nők és férfiak közösségét, akik kölcsönös odafigyelésben és harmóniában élnek együtt, a Dhamma megvalósításának szentelve magukat. A bhikkhu, a buddhista szerzetes, nem pap. Nem közvetít a világi hívek és az isteni hatalom között, nem közvetít a világiak és a Buddha között sem. Nem végez szent rítusokat, és nem oldoz fel a bűnök alól. A bhikkhu célja saját tökéletesítése a Buddha által kijelölt módszer szerint, azaz a morális fegyelem, az összpontosítás és a bölcsesség hármas ösvényén. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szangába belépni nem jelent élethosszig tartó elköteleződést. A bhikkhu nem tesz ilyen fogadalmat. Néhány buddhista országban, mint Sri Lankán, a felavatott bhikkhuktól elvárják, hogy egész életükben azok maradjanak. De ez nem kötelező. Ha a felavatott szerzetes úgy találja, hogy nem alkalmas a szerzetesi életre, szabadon leveheti a szerzetesi ruháját, és visszatérhet a világba. Semmiféle hátrányos megkülönböztetést nem tapad ezzel kapcsolatban spirituális előmeneteléhez. Más országokban, mint Thaiföld, szinte minden férfi egy rövid időre kolostorba vonul. Ennek legáltalánosabb ideje egy vassza, esős évszak, azaz nagyjából 3 hónap. Ezután a fiatal ember már alkalmas a házasságra a társadalom szemében. Burmában a fiatal fiúk szoktak belépni a szerzetes rendbe, valamint az idős férfiak, miután abba hagyják egész életükben végzett foglalkozásokat. A bhikkhu megkülönböztető jegyei a legtöbb országban a borotvált fej és a sáfrány színruha. Manapság néhányan, főleg az Egyesült Államokban tiltakoznak-e megkülönböztető jelzések ellen. Úgy vélik a buddhista szerzetesnek, haladnia kell a korral, hogy a bhikkhunak alkalmazkodnia kell a társadalomhoz, ahol él. Azt javasolják tehát, hogy a szerzetes járjon ugyanolyan ruhában, mint mindenki más, és esetleg csak tanításkor és szertartásokon hordja a szerzetesi öltözéket. Ezek a javaslatok azonban nincsenek összhangban a bhikkhu eszményével. A Buddha idejében is jól felismerhető kinézete volt a bhikkhunak. A szerzetest első pillantásra meg lehetett különböztetni a hétköznapi embertől. A borotvált fej és a sáfrány szín ruha semmelyik korban és kultúrában nem volt hétköznapi viselet. Célja ennek a viseletnek az, hogy megkülönböztesse a szerzetest a többi embertől. Az oka, miért a bhikkhu így öltözik, a spirituális célkitűzésében keresendő. Egyfelől minden buddhista szerzetes az anattá, az éntelenség belátására törekszik. Ez azt jelenti, hogy nem akar többé valaki, különleges egyén lenni. Felveszi az öltözetet, leborotválja a haját, és onnantól egyszerűen csuhás. Persze nem névtelen, arctalan senki, de felhagy azzal a törekvéssel, hogy meghatározza önmagát. A ruháink, a hajviseletünk sokszor finom módjai az egyéniségünk kifejezésének. Ezekkel vetítjük ki énképünket. A bhikkhu felülkerekedik az önkifejezés vágyán, és olyan kinézetet választ, mely ugyanolyan minden bhikkhu esetében. Feladják saját színüket, hogy észrevétlenül beleolvadhassanak a szerzetesi közösség nagyobb egységébe. A csuha és a borotvált fej ezen felül emlékezteti a szerzetest különleges hivatására. Az egyik dolog, amit a Buddha mindennapos megfontolásra ajánlott a szerzeteseknek, így hangzik. Az életmódom más, mint a világi embereké. A A hétköznapi ember a vágyak folyamában sodródik, és mindenhol érvényesülésre törekszik. A szerzetes az árral szemben úszik. Élete önmegtartóztató, önuralom és belső fejlődés jellemzi. Mivel a szerzetes tudatában még jelen lehetnek a szennyeződések, szüksége van egy szimbólumra, mely hivatására, a megváltás elérésére emlékezteti. Különleges ruhája tökéletes emlékeztetőként szolgál. Eszébe idézi, hogy ruhája ugyanolyan, mint amit a Buddha viselt. Ő maga is kinézetre olyan, mint a Buddha, és ez ilyen formán megerősíti elhatározásában, hogy végigjárja a megváltás ösvényét. A különleges ruhának más célja is van. Egy kifelé, a szerzetesi közösségen kívülre mutató jelentősége. Ez pedig az, hogy a ruha a Buddha tanításának a jelképe. A szerzetes képviseli a Buddhát a nagyvilágban. Viselkedése, megjelenése a Dhamma követésének eredményét hirdeti. Ha életmódja tiszta, viselkedése magasztos, az emberekben csodálatot kelt, és ennek hatására bizalom ébred bennük a Dhamma iránt. A megkülönböztető viselet a Buddha útjának gyümölcseire hívja fel a figyelmet. A szerzetes életmódjának másik különlegessége az, hogy életét mások felajánlásai tartják fenn. Nem dolgozik világi munkahelyen, nem kap pénzt vallási szolgáltatásaiért, hanem csak abból él, amit a világi követők felajánlanak. Azok, akiknek bizalmuk van a Dhammában, felajánlanak számára alapvető dolgokat, például ruhát, ételt, lakhelyet, orvosságot. A nyugati ember néha nehezen érti meg ezt a támogatási rendszert. A modern világban az a nézetünk, azt szoktuk meg, hogy minden munkára alkalmas embernek dolgoznia kell a megélhetésért. Helytelennek érezzük, ha egy egészséges ember mások felajánlásaiból él. Néha felmerül a kérdés, hogy milyen jogon kér a szerzetes támogatást a társadalomtól. Mit tesz a szangha a társadalomért cserébe? Először azt kell tisztáznunk, hogy a szerzetes nem kér támogatást a társadalomtól. A szerzetesi szabályzat egyenesen tiltja, hogy a világi emberektől anyagi javakat kérjenek. Kivételt ez alól csak a közeli hozzátartozók jelentenek. A világi követők saját döntésükből adományozzák ezeket az egyszerű javakat a szangának, mindenféle nyomás, kényszer, kötelezettség nélkül. A felajánlott dolgok a Buddha tanításába vetett hit tükröződései. A felajánlás szerető kedvességből történik, azért, hogy a szerzetes eredményes, szent életet élhessen. A Dhamma szerint élő szerzetesek áldást jelentenek az őket támogató világi közösségnek. Ez a kapcsolat több szinten is áldásos. Egyfelől a szerzetesek a felajánlások által tudják a Dhamma tanítását végezni. Mivel nem kell maguknak megkeresni a kenyérre valót, tanulmányozhatják, elsajátíthatják és taníthatják a Buddha szavait. A Dhammában való jártasságuk alapján tanácsot adhatnak másoknak, és megtaníthatnak másokat azokra az irányelvekre, amik spirituális jólétet hoznak. Mélyebb szintre tekintve, a szerzetesi közösség a felajánlások által tartja fenn a Dhammát. A meditáció gyakorlatait fenntartva olyan ember példájaként élnek, aki a legmagasabb célokra tör. Azt bizonyítják, hogy a Dhamma nem csak elvont fejtegetések gyűjteménye, hanem valódi, gyakorolható ösvény. Arra inspirálnak másokat, hogy kövessék a gyakorlatokat, hogy elérjék a szenvedéstől való megszabadulást. A szangha harmadik áldása az, hogy üdvös cselekedetekre ad lehetőséget. A Buddha azt tanítja, hogy a dána, vagyis az adományozás érdemdús cselekedet. Az adományozásból fakadó érdem nagysága arányos annak a személynek a tisztaságával, aki kapja. Amikor az ember olyannak ad, aki a megvilágosodásra és a megszabadulásra törekszik, az tengernyi érdemet hoz. Azzal, hogy a világi követő ételt, ruhát és egyebet ad a szangának, saját megszabadulás felé tett törekvéseihez gyűjt érdemeket, melyek ebben és a következő életeiben is kifejtik hatásukat. A szangha és a világi közösség közeli viszonyának talán legjobb, szimbolikus kifejeződése az alamizsna gyűjtőkörút. A hagyományosan téraváda országokban, mint Tájföld és Burma, a szerzetesek úgy jutnak ételhez, hogy házról házra járnak az alamizsna gyűjtő szilkéjükkel, és fogadják a felajánlásokat a világi hívektől. Reggel a szerzetesek felveszik felső ruhájukat, megfogják a szilkéjüket, és elindulnak a kolostorból. Van, hogy egyedül mennek, van, hogy kisebb csoportokban, és van, hogy hosszú sorban. Csendben, éber tudatossággal sétálnak. Nem beszélgetnek, szemük a földre néz, tudatukat meditációs tárgyuk tölti ki. Szilkéjüket a felső ruha redőiben tartják. Amikor olyan házhoz érnek, ahol a világi hívek ételt ajánlanak fel, megállnak, kinyitják a szilkét és némán fogadják a felajánlást. A világi, miután felajánlotta az ételt, általában meghajol tisztelete jeléül. A szerzetes ezután rövid jó kívánságot recitál, mint például jólétet, hosszú életet, szépséget, boldogságot és jó erőt kívánok. A szerzetesek minden háznál megállnak, ahol felajánlást kapnak. Nem tesznek különbséget gazdag és szegény család, bőkező és visszafogott felajánlás között. Mindenki számára biztosítják annak lehetőségét, hogy felajánlást tegyenek, és így érdemet szerezzenek. A szerzetes nem kér semmit, nem koldus. Elfogad bármit, amit felajánlanak, és nem zavarja az sem, ha nem kap semmit. Ahogy mondtuk, a szabályzat tiltja a koldulást. Amikor a szerzetes összegyűjtött annyit, amennyi egy napra elég, visszatér a kolostorba. Ott elfogyaszt annyit, amennyiből jól lakik, a maradékot pedig, ha van, megosztja a többi szerzetessel, a tanoncokkal és a dolgozókkal. Így a szerzetes számára biztosítva vannak a létezésének anyagi feltételei, a felajánlók pedig érdemet szereznek az adás cselekedete által. Az alamizsna gyűjtő körút senkinek nem jelent terhet, de öröm és boldogság forrása minden érintetnek. A kolostori szanga kétfajta emberből áll. A számanérából és a bikuból. A számanéra a tanuló szerzetes, a biku pedig a felavatott szerzetes. A számanéra kifejezés kis számanát, kis szerzetest jelent. Olyan embert jelöl, aki elhagyta az otthonát és belépett a kolostori rendbe, de még nem avatták a szanga teljes jogú tagjává. Lehet, hogy még hónapokig, évekig tanulnia kell, mielőtt ez bekövetkezhet. Az arra érdemesek azonban néha egyazon nap kapják a számanéra címet és a teljes felavatást. A számanérává avatás szertartását pabadzsának, azaz előrehaladásnak hívják a világi életből az otthontalan életbe. A számanérának legalább 7 évesnek kell lennie. Egészségesnek kell lennie, rendelkeznie kell szerzetesi ruhával, és egy tapasztalt szerzetes tanítványául kell szegődnie. Az avatási szertartáson a jelölt leborotvált fejjel, a szerzetesi csuhával a kezében oda megy a tanítójához. Megkéri a tanítóját, hogy avassa be a novíciusok közé, a tanító pedig ekkor röviden ismerteti, hogy a pabbadzsá mivel jár, majd elveszi és visszaadja a jelölt kézben tartott csuháját. Ez a gesztus jelzi a jelölt számanérává fogadását. Az újdonsült szerzetes tanonc ekkor félrevonul, leveszi világi öltözékét és felveszi a szerzetesi ruhát. Visszatérvén megkéri tanítóját, hogy hadd vegyen menedéket, és hadd fogadja meg a 10 fogadalmat. A tanító ekkor recitálja a menedékvétel és a 10 fogadalom imáját, amit a tanonc elismétel. Ezt követően a számanérának követnie kell a kolostori élet 10 fogadalmát. Ezek sorrendben: tartózkodni az élet elvételétől, tartózkodni annak elvételétől, amit nem adtak, tartózkodni a nem élettől, tartózkodni a hazugságtól, tartózkodni a bódítószerektől és italoktól, tartózkodni a nem megfelelő időben való étkezéstől, ami a déltől másnap reggelig tartó időszakot jelenti, a 7. fogadalom tartózkodni az énektől, zenétől, színháztól, a 8. tartózkodni az ékszerektől, parfümöktől, szépítőszerektől, a 9. tartózkodni a magas és fényűző, ülő és fekvőhelyektől, és végül tartózkodni a pénz elfogadásától. A számanéra ideje alatt a tanulónak a dhammát és a vinaját kell tanulmányoznia, és fel kell készülnie a szerzetessé avatásra. A szerzetesek, a bhikkhuk avatási ceremóniáját upaszampadának hívják. Ennek kritériuma, hogy a jelölt eltöltsön valamennyi időt számanéraként. Ez általában néhány évet jelent, de ahogy mondtuk korábban, bizonyos esetben ez rövidebb idő is, akár egy nap is lehet. A jelölt legalább 20 éves kell, hogy legyen, és nem lehetnek bizonyos hátráltató körülményei, mint a gyógyíthatatlan betegség, a rabszolgaság, az adósság, a fennálló katonai szolgálat, vagy a szülei tiltása. Az avatási ünnepségre hoznia kell szerzetesi ruhát és alamizsnás szilkét, amit általában a világi hívek biztosítanak számára. Az upaszampadához legalább 5 bhikkhu kell, bár ennél általában többen vannak jelen. A szangát csak olyan tapasztalt bhikkhu vezetheti, aki már legalább 10 éve szerzetesként él, és ezért jól ismeri a dhammát és a vinaját, a fegyelmi szabályok gyűjteményét. Ez a tapasztalt szerzetes szolgál tanítóként, avató szerzetesként az új bhikkhuk számára. Az avatási szertartás bonyolultabb, mint a tanuló szerzetesek esetében. Elsőként egy bhikkhu bejelenti, hogy ez és ez felvételt kíván nyerni a rendbe, és ezt a szerzetest választja tanítójának. Ezt háromszor elmondja, és ha egyik alkalommal sem tiltakozik senki a jelenlévő bhikkhuk közül, akkor a tanuló szerzetest felavatják. Ezt követően a tanítója elmondja az újdonsült bhikkhunak, hogy mi az a 4 dolog, ami abszolút tilos a szerzetes számára. Az első ezek közül bármiféle szexuális együttlét. A második bármiféle érték eltulajdonítása. A harmadik egy ember megölése. A negyedik azt hazudni, hogy elért valamilyen magas szellemi szintet. Ha egy bhikkhu elköveti e 4 tett valamelyikét, azonnal kitagadásra kerül, és életében soha nem térhet vissza a szangába. A 4 tiltott cselekedet elmagyarázása után a tanító az otthontalan élet 4 támaszát mondja el az újdonsült bhikkhunak. Ezek közül az első az alamizsna gyűjtő körúton szerzett élelem. A második az eldobott rongyokból készített szerzetesi ruha. A harmadik egy fa tövében élni. A negyedik a tehén vizeletét orvosságként használni. Azok számára vigaszul, akik fontolgatják a rendbelépést, e 4 dolog nem kötelező. A szerzetesnek lehetősége van elfogadni az ételt, amit a világi hívek közvetlenül a kolostorba hoznak. Viselhetnek előre elkészített ruhát, élhetnek épületben, például kolostorban, és bármilyen orvossággal élhetnek, nem kell a tehén vizeletét használniuk. Ami azt illeti, az egyetlen ezek közül a támaszok közül, amit figyelembe vesznek a buddhista országokban, az az alamizsnához kapcsolódó. Ezt a formulát azonban továbbra is recitálják, hogy emlékeztessenek a szegénység, egyszerűség és tisztaság alapeszményeire, melyek a szerzetes életének tartó pillérei. A bhikkhunak 8 személyes tárgya lehet. Ez a 3 részes ruhája, mely alsó öltözetből, a felső testet fedő részből és vastag öltözetből áll, melyet csak hideg időben vesznek fel. E 3 dolgon felül a bhikkhu hordhat egy szövetből készült övet, lehet nála egy alamizsnás szilke, egy borotva, egy tű és egy vízszűrő. E 8 tárgyon kívül a bhikkhuknál általában van még pár szükséges dolog, attól függően, hogy milyen körülmények között élnek. Azok, akik tanítanak például, gyakran hordanak magukkal jegyzetfüzetet és írószerszámot, valamint könyveket. Az erdőben meditáló bhikkhuk általában nagyon kevéssel is beérik. Egy pár szandál, egy legyező, egy óra. A szerzetes csak tiszta módon szerezhet használati tárgyat. Ahogy mondtuk, nincs állása, hanem mások nagy lelkűsége útján jut tárgyakhoz. Nem kérhet vagy kényszeríthet másokat arra, hogy adjanak neki bármit is. A 4 alapvető tárgy használatakor elmélkednie kell azok igazi céljáról. Amikor felveszi a szerzetesi öltözetet, felidézi, hogy azért veszi fel, mert a ruha távol tartja a hideget és a meleget, a napot, a szelet, a csúszómászókat, valamint elfedi a testét mások tekintete elől. Amikor az alamizsnás szilkéjét veszi a kezébe, eszébe idézi, hogy ennek segítségével tartja fenn a testét, hogy egészséges legyen és szent életet élhessen. A lakhellyel kapcsolatban felidézi, hogy az kívül tartja a hideget, a meleget, a szúnyogokat, és megóvja a testét az időjárás szeszélyeitől. Az orvosság pedig előzi a betegségeket, hogy minél tovább kövesse a dhammát. A szangha életét egy szabálygyűjtemény, a vinaja irányítja. Ez a szó azt jelenti utat mutatni. Utat mutat tehát, hogy a szerzetesek ne tévedjenek a helytelen szóbeli vagy fizikai cselekedetek útjára. A vinaja a Tipitaka egyik kosara, és ebben megtalálhatóak a szerzetesi élet követelményei. Néhány követelmény a lelki fejlődés alapvetéseivel foglalkozik, mások inkább a jómodor és az etikett tárgykörébe tartoznak. Ezek segítenek fenntartani a szerzetesek egymás közti békéjét, valamint a szanga és a világi hívek közti súlódásmentes kapcsolatot. A vinaja lelke az a 227 szabály, melyet pátimókának hívnak. Ez a rendi fegyelem vezérfonala. A pátimóka szabályait számos kategóriába rendezve találjuk meg, a rendezés alapja pedig az elkövetett cselekedet súlyossága. A legsúlyosabbakat már említettük, ez a 4 tiltott cselekedet, ami azonnali kizárást von maga után. Szexuális együttlét, lopás, emberölés és spirituális megvalósításról hazudni. További 13 szabály van, melyek némileg kisebb vétségnek számítanak, de így is vezeklést és a kolostori életből való bizonyos fokú, ideiglenes kizárást vonnak maguk után. A többi szabály vegyes a fontosságuk és az értük kapható büntetés szempontjából. A jó szerzetes igyekszik minden szabályt a legszigorúbban betartani. Nem minden szabály tűnik komolynak, ám ha az ember elkezd áthágni kisebb szabályokat, általában csak időkérdése, hogy a fő szabályokat is megszegje. A szerzetes tehát törekszik minden szabály betartására, mert tudja, hogy a legmagasabb spirituális szintek alapja a morális fegyelem. A bhikkhu morális fegyelmét pedig a pátimókha jelenti. A pátimókhát a szanga együtt recitálja az upószata ünnepségen. Ezt a teli hold és az új hold napján tartják. Ha egy kolostorban legalább 4 bhikkhu tartózkodik, meg lehet tartani az upószatát. A ceremónia kezdete előtt a bhikkhuk megvallják egymásnak a kihágásaikat. Ilyenkor egymáshoz közelülnek, és egy tapasztalt szerzetes recitálja a pátimókhát. Miután a pátimókha elmondatott, az a szerzetes, akinek eszébe jutott, hogy valamelyik szabályt megszegte, megvallja ezt a többieknek. A vassza is különleges esemény a kolostorban. Ez az indiai esős évszak 3 hónapja, mely a júliusi teliholdtól az októberi teliholdig tart. Ezen idő alatt a szerzetesek egy helyen maradnak, nem utaznak, csak ha sürgős esetben szükség van valahol a jelenlétükre. A vassza idején érvényes szabályokat még a Buddha hozta, mert az esők érkeztével sok körülmény megváltozott akkoriban. Ilyenkor a növényzet növekedésnek indult, és megszaporodtak a rovarok. Hogy az utazással ne zavarják őket, a szerzetesek a kolostorban maradtak, ahova a világiak elhozták a felajánlásaikat. Ezt a hagyományt a buddhisták olyan országokba is magukkal vitték, ahol nincs esős évszak. Ez idő alatt a szerzetesek elmélyülhetnek egy bizonyos területen, amivel foglalkozni szeretnének. A tudós szerzetesek az aktuális témájuknak szentelhetik az idejüket, a meditáló szerzetesek intenzív meditációt végezhetnek. A vasszához kapcsolódik a paváraná szertartása. Ekkor a szerzetesek megkérik a többieket, hogy hívják fel a figyelmüket a vassza ideje alatt elkövetett helytelen cselekedeteikre. Ezzel együtt kérik a többi szerzetes türelmét és bocsánatát a vétségek miatt. A paváraná jelenti a vassza végét. Kevesebb, mint egy hónappal a vassza vége után olyan ünnepség következik, mely a szanga és a világi közösség együttélésének szimbólumát jelenti. Ez a katina ünnepség. Ekkor a világiak új ruhát adományoznak és egyéb felajánlásokat tesznek a kolostornak. A katina szinte mindig jókedélyű, színes forgatag, mely megerősíti a köteléket a szanga és a világi közösség között. Életkortól és tapasztalattól függetlenül minden szerzetes a pátimókát és a vinaja többi részét követi. Mindenki ugyanannak a képzésnek a része, mely morális fegyelemből, összpontosításból és bölcsességből áll. Ezen felül azonban a szanga két ember típusra, kétfajta céllal munkálkodó szerzetesre oszlik. Az egyik cél a könyv, a tanulás útja, a másik pedig a gyakorlás, a meditáció útja. A két út nem kizárólagos, sőt ideális esetben a kettő valamennyire keveredik. Általában azt találjuk, hogy a szentiratok tanulmányozásával foglalkozó szerzetesek is végeznek napi meditációt, valamint az életüket a meditációnak szentelő bhikkhuk is járatosak valamennyire a szent szövegekben. E két irány földrajzilag is elkülönül. A tanulás útját járó szerzetesek általában a városokban és falvakban élnek, míg a szigorú gyakorlást végző szerzetesek az eldugottabb helyeket kedvelik, mint az erdő. Ez a kategorizálás sem kizárólagos, és lehet találni olyan nagyvárosi szerzetest, aki minden idejét a meditációnak szenteli. Ugyanígy van olyan erdei kolostor, ahol találunk a szentiratok tanulmányozásában jeleskedő szerzetest. A könyvek útján járó szerzetes legfőbb feladata a szentiratok tanulmányozása és tanítása. Ez a téraváda a buddhizmusban a Tipitaka, melyet páli nyelven őrzött meg a hagyomány. A Tipitaka három kosárból, azaz gyűjteményből áll, a Vinaya Pitakából, vagyis a kolostori szabályzatból, a Sutta Pitakából, azaz a Buddha és nagyszerű tanítványai beszédeinek gyűjteményéből, valamint az Abhidhamma Pitakából, mely filozófiai és pszichológiai munkák gyűjteménye. Az a szerzetes, aki ezt az utat választja, céljául azt tűzi ki, hogy lehetőségeihez mérten a legjobban megtanulja e szövegeket. A buddhista szerzetes számára azonban a megtanulás nem csak annyit jelent, hogy elolvassa és megérti azt, hanem memorizálja a szöveget. Hiszen a buddhizmus első 400 évében egyáltalán nem is írták le ezeket. Tanárról diákra szállt a tudás a memorizáció ősi módszereivel. A bhikkhuk még ma is, amikor a könyvek segítségükre vannak, nagy hangsúlyt fektetnek a memorizációra. Tanítani csak akkor kezdenek, amikor már kiválóan ismerik a szövegeket és azok kommentárjait. Mivel ezek a bhikkhuk városokban és falvakban élnek, ők találkoznak a legtöbbet a világiakkal. Ez azt is jelenti, hogy a mindennapok vallási rítusaiban is szerepük van. A keresztény szerzetesekkel ellentétben a buddhista szerzetesek nincsenek hermetikusan elzárva a világiaktól. A születéstől a halálig a mindennapi élet szinte minden ceremóniáján ott vannak. A szerzeteseket szokás meghívni ebédre, a szerzetes gyakran recitál a szuttákból a világiaknak, és tanító beszédet is ad. Az ételfelajánlás érdemdús cselekedet a világi ember számára. Családok vagy kisebb közösségek tehát gyakran hívják meg a szerzetesek egy csoportját étkezésre. Ezt általában egy rövid szertartás követi, melyben a szerzetesek jó kívánságaikat fejezik ki a vendéglátóik részére. Ezen felül olyan alkalmak is előfordulnak, ahol a hangsúly a recitáláson van. A szerzetesek felkérést kapnak, hogy parittákat, úgynevezett védelmező szövegeket recitáljanak. Időről időre pedig arra is alkalma nyílik a világi közösségnek, hogy hosszabb tanító beszédeket hallgassanak meg, melyeket mindig nagy felhajtás előz meg. Ezekre az alkalmakra sokan jönnek el, mert sokaknak ez az egyetlen kapcsolata a dhammával. Upószata alkalmával, teli holdkor és új holdkor, a buzgó hívek egy teljes napot és éjszakát a kolostorban töltenek. Ilyenkor felveszik a 8 fogadalmat, és szinte ugyanazt teszik, mint a tanuló szerzetesek. Az upószata ideje alatt az idejüket a meditációnak, a recitációnak, a csendes tanulásnak szentelik, és kérdéseket tesznek fel a szerzeteseknek a dhammáról. Ebben az időszakban nem ritka, hogy több hosszú tanító beszéd is elhangzik a világi követők számára. A városi bhikkhu életével összehasonlítva, Az erdei bhikkhu élete meglehetősen csendes. Nincsenek a kolostoron kívüli feladatai, életét a belső munkának, a tudat képzésének, a nyugalom és a belátás finomításának szentelheti. Az erdei kolostorokban a szerzetesek általában egy tapasztalt meditációs tanár vezetésével élnek. Kis kunyhókban élnek, melyek egymástól meglehetős távolságra vannak, ami biztosítja a megfelelő mértékű elzártságot és magányt a gyakorláshoz. Az erdei remeték gyakorlata ősi hagyományt követ, mely a Buddha idejéből származik. A Buddha számos szuttában beszél erről a fajta gyakorlásról. A bhikkhu miután elhagyta a világi életet, a dhammát kezdi gyakorolni, szigorúan betartva a szabályokat. Morális fegyelmére alapozva gyakorlását, megelégszik az életét fenntartó alapvető dolgokkal, mint a ruha és az alamizsnás szilke. Azt mondják, hogy amiképp a madár elégedett a két szárnyával, mely elrepíti bárhova, úgy elégszik meg a szerzetes a ruhával és az alamizsnás szilkével. Amint a szerzetes kiművelte az egyszerűséget és az elégedettséget, erőfeszítéseit az érzékek uralásának szenteli. Amikor lát, hall és tapasztal, nem hagyja, hogy a vágyteli tárgyak kimozdítsák tudatát annak nyugalmából. Minden tettét éberség és átgondoltság jellemez. Éber jöttében, mentében, szertenésztében, nyújtásban, hajlításban, étkezésben, dolga végeztében, áltában, ültében, elalváshoz készülődésben. Elvonul a többiektől, keresztbetett lábbal, egyenes háttal leül, és éber tudatosságával elméjét megtisztítja az öt akadálytól. Véget vet a vágynak, a haragnak, a tunyaságnak, az aggodalomnak és a kételynek. Törekszik a dzsánák, az elmélyült tudatállapotok elérésére, ahol belátásra és megvalósításra tesz szert. Ez a meditáló szerzetes 2,5 évezredes útja, melyet a szuttákban találunk, és amit Dél-Kelet-Ázsiában változatlan módon gyakorolnak az erdei kolostorokban, napjainkban is. A szangáról szóló fejezet utolsó részében a szerzetes nők buddhizmusban betöltött szerepéről fogunk beszélni. Indiában a buddhizmus megjelenésekor a nők lényegében szolgai szerepre kényszerültek a társadalomban. A törvények értelmében a nők a férfiaktól függtek életük minden szakaszában. Gyermekként apjuk, házasságban a férjük, idős korukban pedig a fiúk irányította őket. Életüket a házi munka és a gyermeknevelés töltötte ki, önálló személyként kevés figyelmet kaptak. Ebből következik, hogy nem sokan foglalkoztak a nők spirituális képességeivel és lehetőségeivel. A buddhizmus azonban létrehozta a bhikkhuni szangát, a szerzetes nők közösségét. A Buddha maga vonakodott engedélyezni a nőknek, hogy az otthontalan életet válasszák, és amikor mégis megengedte, külön szabályokat kellett hoznia a nők kolostori életére vonatkozóan. Ezeket az eseményeket azonban annak az időnek a társadalmi viszonyaihoz kell mérnünk, nem a mai, sokkal egyenlőbb rendhez. Ami azt illeti, a Buddha döntése a női szerzetes rend megalapításáról hatalmas bátorságról tett tanúbizonyságot. A női szerzetes rendet a Buddha tanító éveinek elején hozta létre. Megvilágosodása után egy évvel visszatért otthonába, Kapilavatthuba, a szakjákat a dhammára oktatni. A tanítás hatására sokan értek el magas szintű belátást és megvalósítást. A Buddha mostoha anyja, Mahápadzsápati, elérte a folyamba lépést. Apja pedig, a szakja király, vissza nem térő lett. Évekkel ezután a Buddha ismét Kapilavatthuba látogatott, haldokló apjához. A dhammát tanította neki, minek hatására az apja arahant lett. Férje halála után Mahápadzsápati odament a Buddhához, és megkérdezte, hogy nők is választhatják-e az otthontalan életet. A Buddha nem utasította el, de finoman lebeszélte arról, hogy ilyet kérjen. Azt mondta, légy szíves, ne kérd, hogy nők az otthontalanok életét éljék. Ezt megismételte még 2-szer. A Buddha valószínűleg arra gondolt, hogy ez az életmód a férfiak számára is elég megterhelő tud lenni, hát még a nőknek, akiket mindentől óvnak. A Buddha ezután Vészáliba ment. Mahápadzsápati ekkor leborotválta a fejét, felöltötte a sáfrány szín ruhát, és szakja nők egy csoportjával ő is Vészáliba indult. Odaérkezvén a tiszteletre méltó Ánanda vette észre elsőként. Mahápadzsápati lábai megdagadtak a hosszú úttól, testét porborította, nyomorúságos lelkiállapota kiütközött az arcára. A tiszteletre méltó Ánanda odament hozzá és megszólította. Mahápadzsápati elmondta neki, hogy azért szomorú, mert nem lehet a többi bhikkhúval, a Buddha nem engedi. Ánanda ekkor odament a Buddhához, és a nők nevében arra kérte a magasztost, hogy engedélyezze a nők rendbelépését. Ánanda háromszor kérte a Buddhát, aki háromszor válaszolta neki ugyanazt, mint mostoha anyjának. Légy szíves, ne kérd, hogy nők az otthontalanok életét éljék. Ekkor a tiszteletre méltó Ánanda taktikát váltott. Megkérdezte a Buddhát, magasztos, lehetséges egy nőnek a Dhamma gyümölcseit élvezni? Lehet arhat egy nő? Lehet, Ánanda, válaszolta a Buddha. Ekkor Ánanda azt mondta, ha ez így van, engedd meg a nőknek, köztük Mahápadzsápatinak, ki gondjaiba vett anyát halálakor, hogy az otthontalan életet válasszák. Erre a Buddha kijelentette, hogy engedélyezi a nők számára a rendbelépést, a 8 szabálynak eleget tesznek. Ez a 8 szabály a bhikkhuni szangát a bhikkhu szanga alárendeli bizonyos értelemben. Arra kötelezi a bhikkhunikat, hogy megkülönböztetett tisztelettel viseltessenek a bhikkhuk iránt. Az egyik veszély ugyanis, melyet a Buddha előre látott, az volt, hogyha nincs szabályozva a kapcsolat a bhikkhuk és a bhikkhunik között, az a szanga széteséséhez vezet. Ezért olyan szabályokat hozott, amik megnehezítik a nők és a férfiak keveredését a szangában. E szabályok másik folyománya az, hogy a női szanga a férfi szanga alárendeltje. Ez a tény az egyenlőségi törekvések korában sokak szemében aggályos. Azonban ismét azt kell hangsúlyoznunk, hogy a modern mérce nem alkalmazható arra az időre. Ezeket az intézkedéseket a kor társadalmi viszonyaihoz mérten kell megítélnünk. Akkoriban a nőknek alig voltak jogaik. Pusztán az, hogy elhagyják az otthonukat, nagyon radikális dolog volt. Ha a Buddha a két szerzetesi közösséget tökéletesen egyenlővé tette volna, azzal azt kockáztatta volna meg, hogy a támogatói elpártolnak tőle, és a tanítása feledésbe merül. Ahogy megalakult a bhikkhuni szanga, az élet minden területéről érkeztek nők a rendbe. Királynék, nemesek, gazdagok, szegények, háziasszonyok, kéjnők, fiatalok és idősek hagyták el otthonaikat, és öltötték magukra a szerzetesi ruhát. Sokan közülük arahantok lettek, sokan kiváló meditálók, emberfeletti képességek és bölcsesség birtokosai. Néhány tanítóbeszéd fennmaradt ezektől a szerzetes nőktől, és az arahantá lett nők versei ma a Sutta Pitaka Térigátá nevű könyvében olvashatóak. A bhikkhukhoz hasonlóan a szerzetes nőknek is van pátimókájuk, mely több mint 300 szabályt tartalmaz. Az egyik csak a szerzetes nőkre érvényes szabálynak később igen szerencsétlen következményei lettek. Ez azt írja elő, hogy a női rendbe belépni kívánó jelölteket mindkét szanga, a bhikkhuni és a bhikkhu szanga is avatni köteles. A bhikkhuni szanga megalakulása után még évszázadokig virágzott. Az időszámításunk előtti 3. században Asóka király engedélyezte lányának, Sangamittának, hogy bhikkhuni legyen. Sangamitta egy csoport szerzetesnő kíséretében a bódhifa egy hajtását Sri Lankára vitte, ahol segített létrehozni a szigeten a szerzetesnők közösségét. A rend megalakulása után sok szingaléz nő lépett a rendbe, mely híres lett a buddhista rendek között is. A bhikkhuni szanga évszázadokon keresztül virágzott Sri Lankán is. Királyok és a buzgó lakosság is támogatta őket. A 10. században azonban több délről érkező invázió nyomán itt kihalt a szerzetes nők közössége. Indiában, bár a pontos idejét nem tudjuk, ugyanígy eltűnt a bhikkhuni szanga. Mivel pedig bhikkhuni csak létező szangában avatható, ha ez utóbbi nincsen, nem lehet avatni sem, a hagyomány pedig megszakad. Ezt újraéleszteni sem bhikkhu, sem világi nem jogosult, csak egy buddha. Mivel tehát a Théraváda bhikkhuni szanga eltűnt Indiából és Sri Lankáról, a többi dél-kelet-ázsiai országban pedig még nem jött létre. A női rend hagyománya megszűnt. Annak ellenére, hogy a női szanga formálisan eltűnt a Théraváda hagyományból, a théravádi nők továbbra is keresték a kolostori élet lehetőségét. A fő Théraváda országokban megjelent ennek hatására egy olyan szerzetes rend, ahol a nők egyfajta szerzetesi avatást kapnak, és a hajdani bhikkhunik életét élhetik. Ezekben a közösségekben 8 vagy 10 fogadalmat tartanak. A 10 fogadalom ugyanaz, mint egy számanéra esetében, a 8 pedig a 10. elhagyásával, valamint a 7. és a 8. összegyúrásával jön létre. Ezek a nők leborotvált fejjel járnak és szerzetesi ruhát hordanak, ami sárga, barna vagy fehér is lehet. Vagy a férfiak kolostorának egy külön részlegében, vagy saját kolostorban laknak. A férfi szerzetesekhez hasonlóan a női szerzetesek közt is van olyan, aki nagyobb hangsúlyt fektet a meditációra, és van, akit a szent szövegek tanulmányozása érdekel. Mások társadalmi szolgálatot tesznek, mint a tanítás vagy a kórházi segítség. Sajnálatos módon ezek a női szerzetesek nem kapnak olyan mértékű tiszteletet, mint a bhikkhuk. Gyakran tehát vagy saját megtakarításaikból, vagy rokonaik adományaiból kell megélniük. Az életük anyagi oldala néha igen nehéz. Napjainkban azonban, ahogy egyre nagyobb figyelmet kap a szerzetes nők rendje, kezd megváltozni ez a társadalmi hozzáállás. A szerzetes nők maguk is egyre inkább öntudatra ébrednek. Számos Théraváda országban alakulnak szervezetek, melyek a szerzetes nők helyzetét hivatottak javítani. A jövőben talán megkapják ezek a nők az őket megillető tiszteletet és támogatást, hogy tiszta, szent életet élhessenek, ahogyan azt a Buddha elképzelte. Elhangzott Bhikkhu Bodhi 10 tanító beszéde közül a 10. a Sangha.